Székely János atya elmélkedését hallhatják a Szent Sírról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát és a Mária Rádió hallgatóit. Krisztus feltámadásának ünnepére húsvétra készülünk. A következő percekben püspökatya gondolatait hallhatják Jézus szenvedés történetének helyszíneivel kapcsolatban. Nagypénteken Jézus meghal a keresztfán, majd sírba helyezik. Van jelentése annak, hogy egy másnak készített sírba helyezik Krisztust?
A Golgota sziklája mellett nem messze volt Arimateai Józsefnek, a főtanács egyik tagjának egy olyan sírboltja, amit addig még nem használtak. Tudjuk azt az evangéliumból, hogy Arimateai József szimpatizált Jézussal. Rengeteg kenetet is hoz majd a temetésre, Nikodémussal együtt segítenek Jézusnak a végső tisztességet megadni a temetés előtt. Nagyon nagy jelentősége van ennek, ugyanis mutatja, hogy ez egy olyan sírbolt, amelyet egész Jeruzsálemben ismertek. Ő egy híres ember volt, ha lehet úgy mondani, önkormányzati képviselő, tehát egy nagyon fontos vezető, akinek az életét, a körülményeit mindenki ismerte. Miért fontos ez? Azért, mert néhány nappal később a tanítványok elkezdik hirdetni, hogy Krisztus él, föltámadt, mi találkoztunk vele. Ha ebben a sírban ott lett volna a holttest, akkor egy percen át Jeruzsálemben ezt nem lehetett volna hirdetni. Mindenki tudta volna, hogy az örömhír, amit az apostolok hirdetnek, komolytalan. Vagyis az üres sírnak a ténye, az történetileg teljesen bizonyítható. Minden jel ezt mutatja, hogy Jézus sírja valóban üres volt. Harmadnapra valóban föltámadt. Hadd mondjak ehhez egy másik nagyon különleges dolgot az evangéliumi eseményekből. Húsvét hajnalban asszonyok mennek ki a sírhoz, hogy Jézusnak a bebalzsamozását befejezzék. A zsidó gondolkodásban asszonyoknak a tanúságtétele nullának számított, annyira, hogy bírósági tárgyalásokon meg sem szólalhatott egy asszony. Helyette a férje, testvére, édesapja beszélhetett, de őt magát meg sem hallgatták. Egyik rabbi azt mondta, hogy sok asszony, sok babona. Tehát nem adtak a nőknek a szavára, a tanúságtételére. Ha a húsvéti történetet a kereszténység így nagy lelkesedésből kitalálta volna, megköltötte volna, akkor biztosan nem így fogalmazzák meg, hogy asszonyok a korona tanúi annak, hogy a sír üres volt. Hanem akkor biztos apostolokat írnak le, akik odaszaladnak, látják. Ez is mutatja, hogy ez nem egy kitalált történet. Valóban asszonyok voltak, akik elmentek húsvét hajnalban Jézus sírjához, és ámulattal látják, hogy a sír üres. Nagypénteken a tanítványok hite összeomlott. És nagyon sokan azt mondták közülük, ahogy látjuk az Emmauszi tanítványoknál, hogy csalódtunk Jézusban. Ő tragikus vereséget szenvedett. Az utolsó kiáltása ez volt: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ahogy mondják a tanítványok, mi azt reméltük, hogy ő váltja meg majd Izraelt. De ennek már vagy három napja, hogy őt a sírba tették. Vagyis a tanítványok hite összeomlik. Péterrel megy halászni, el akarja felejteni az egészet. És aztán azt halljuk, azt látjuk, hogy néhány nappal később ugyanez a 11 tanítvány és a legbensőbb kör újra ott van Jeruzsálemben. És halált megvető bátorsággal, pedig tudják, hogy rájuk is könnyen lehet, hogy halálos ítélet fog várni, ami be is következik. Jakabot nem sokkal később, és aztán sorban a többit mind-mind a vértanú halál várja. Mégis ott vannak Jeruzsálemben, és óriási lelkesedéssel hirdetik, hogy Krisztus él. Ettől kezdve az egész életük másból sem áll, mint boldogan az evangélium örömhírét adják át, bejárják a világot. A kettő között a nagypénteki összeomlás és a boldog húsvéti örömhír között valaminek kellett történnie, ami ezt a hatalmas átalakulást és az apostolok egész későbbi életét megmagyarázza. Ez a valami pedig nem más, mint Krisztus föltámadása, illetőleg az ő megjelenése a tanítványoknak. Ebben is az evangéliumok döbbenetesen őszinték. A megjelenésekkor azt látjuk, hogy dadogva akarnak valamit leírni, ami szinte leírhatatlan. Elmondják például, hogy nem egyből az arcáról ismerték meg, hanem a hangjáról, vagy ahogy a nevét mondta Máriának, vagy egy mozdulatról, ahogy megtörte a kenyeret, vagyis valamit, ami szinte elmondhatatlan. Azt, hogy Jézus, aki átment a másik világba, az atyához, ebből a földi véges múlandó világból kilépett, és átment az atya örök országába. Onnan visszatért, megtapasztalhatóvá, láthatóvá, foghatóvá tette magát a tanítványok számára. Ezt a fölfoghatatlan titkot akarják a tanítványok elmondani, hírül adni.
Lehetséges az, hogy már itt a földi életünkben teljesen Istenre hagyatkozzunk, és ne az egónk vezessen, irányítson minket. Ha igen, mit tehetünk ezért?
Nagyszombatnak a titka, Jézus halálának a titka. És az első keresztények azt mondták, hogy amikor megkeresztelkedünk, akkor Jézus halálában keresztelkedünk meg. A keresztelést így is végezték nagyon sokáig, hogy nagy keresztelő medencébe léptek bele, alámerültek, ami azt jelentette, hogy meghalok, egy hullámsírban eltemetnek, és Jézussal együtt föltámadok, egy új életre, egy új ember leszek. Azért is a kereszteléskor új nevet adtak. A névadás, a kereszt névadása az nem onnan fakad, hogy csecsemőket keresztelünk, és kell egy név az új kicsi embernek. A felnőttnek is új nevet adtak, mert azt fejezte ki, hogy ő új emberré lett, új élete van. Vagyis a kereszténység lényege valami ilyesmi, hogy meghalunk. Meghalunk önmagunknak, az egónknak, a saját szűkös kicsi egyéni akaratunknak, és föltámadunk az önátadásra, a szeretetre, a krisztusi létmódra. Nap mint nap, ahogy mondja Pál apostol, eltemetkezünk vele, és nap mint nap vele együtt föltámadunk. Az ember gyökerét tekintve nagyon hajlamos az önzésre. Látjuk ezt már Káin és Ábel történetében, amelynek valószínűleg a háttere az, hogy így mondja a Biblia, Isten rátekintett Ábel áldozatára, imájára, Káinéra viszont nem. Ez azt tükrözi, hogy Ábelnek a dolgai, a pásztori életben a nyájainak a sikere, a szaporodása, a családi élete szépen ment. Isten az imáját meghallgatta és őt megáldotta. Káinnak viszont a dolgai úgy látszik, hogy rosszul mentek. A földműves munkája, a családja úgy érezte, hogy Isten nem tekint rá. Ez az alaphelyzet, hogy van két testvér, az egyiknek mintha könnyebben, szebben menne az élete. És Káinnak az első gondolata nem az, hogy mennyire örülök, hanem az, hogy miért nem én. Az ember gyökerét tekintve nagyon könnyen csúszik az önzés felé. Nagyon nehéz ettől szabadulni. Egy lelki atyától egyszer kérdeztem, amikor én is néha azt éreztem, hogy sok mindent, mintha félig meddig önmagamért is tennék. Azért, hogy lássák, vagy azért, hogy úgy érezzem, hogy én helyes úton járok, magamat ilyen értelemben jónak tudjam megélni és mutatni. Ha azt érzem, hogy sok mindenben önzés is van a tetteim mögött, hogy lehet ebből szabadulni, ezen túljutni? Egy bölcs idős atya volt, elmosolyodott, és azt mondta, hogy lehetséges, hogy fiatalon ez nem fog menni. De addig is bátran tedd a jót, ami objektíve jó, lehet, hogy neked még a saját lelki épülésedre nem fog sokat használni, de másoknak igen. Ami jó, azt bátran tedd. És lassanként ő azt mondta majd, ahogyan öregszel, ahogyan jönnek kisebb-nagyobb betegségek, kudarcok, nehézségek, akkor az ember tisztul, és egyre inkább valóban önzetlenül, valóban szívből, önfeledten tudja adni az életét. Valóban erről szól az életünk, tanít az önátadásra. Manapság nagyon sokan azt mondják, hogy az emberi életnek az egyik alap célja vagy útja, az az, hogy valósítsd meg önmagadat. Legyél önmagad. Találd meg az álmaidat. Azt kövesd. Senki ebbe bele ne szóljon. Amit te érzel, amit te gondolsz, az identitásodat, az életutadat magad talált ki. Jézus polgárpukkasztó módon ennek homlokegyenes az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, aki mindenáron meg akarja találni önmagát, az el fogja veszíteni. De aki elveszíti, aki odaadja önmagát, az meg fogja találni. Mi keresztények azt gondoljuk, hogy ez valóban így van, valóban igaz. Az emberi élet, az ember lényegének a középpontja, az valahol önmagunk fölött van, önmagunkon túl. És az ember valóban akkor találja meg önmagát, ha önmagát elveszíti, ha önmagát odaadja, ha önfeletten él. Ha minden lánctól, ami lehúzná, ami gúzsba kötné, megszabadul, és tud szárnyalni, tud szeretni, tud önfeletten élni. Olvastam egy idős bácsiről, aki nagyon várta azt, hogy a fia majd csak észreveszi, hogy megöregedett, nagyon nehezen látja el magát, és esetleg befogadja őt a családi otthonába, ahol együtt lehetne az unokákkal velük együtt tölthetni az élete utolsó éveit. Vágyott arra, hogy a fia ezt egyszer majd csak fölismeri, és fölajánlja. És egyik nap a fia tényleg eljött, azt mondta, hogy egy nagyon fontos dologról kell édesapjával beszélni. Az apa szíve megdobbant, azt gondolta, hogy rájött a fiú, és valóban meg fogja őt hívni. Nem ez történt. A fiúnak nagyon nagy anyagi gondjai voltak. És az édesapjának az utolsó megtakarított pénzét kért el. Az apa azonnal megfeledkezett a maga gondjairól, a vágyairól. Együtt gondolkodott a fiával, a problémát megoldották, minden pénzét bele áldozta ebbe. És amikor a fia elment, akkor jutott eszébe, hogy hát ő másról akart volna beszélni vele, arról, hogy esetleg átköltözön hozzájuk. Mégsem volt szomorú. Átélhette azt, hogy a fiával újra egy, hogy valamit tehet érte. Boldog volt, hogy adhatott, hogy tehetett a gyermeke boldogságáért. Az ember igazából erre születik, önzetlenségre, önátadásra. Boldog az az ember, aki erre az útra rátalál.
Hogyan ismerhetjük fel Isten akaratát és vezetését az életünkben?
A csendesség, az, hogy mélyen élünk, az, hogy jól élünk. Tehát igyekszünk a gúzsba kötő láncoktól szabadulni, és helyes úton járunk. Ettől lesz az embernek a feje, a szeme, a szíve tiszta, és ettől hallja az Úristen hangját. Akkor tudjuk fölismerni, ha nem a felszínre, a lelkünk felszínére hallgatunk, hanem a lelkünk mélyére.
Kedves hallgatóink, dr. Székely János püspök atya gondolatait hallották.
Székely János atya elmélkedését hallhatták a Szent Sírról.